Legdrágább kincsünk a Szent Mise. Horváth István atya előadása a Szent Mise történelmi, teológiai és lelkipásztori áttekintéséről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! István atya vagyok Mocsáról és innét a plébániáról. Szeretettel köszöntöm a rádió minden kedves hallgatóját, itt a Kárpát-medencében és szerte az egész világon. Ismét alkalom nyílik arra, hogy a Szent Mise történelmi, teológiai és pasztorális áttekintését folytassuk. Az előző előadást legutóbb azzal fejeztük be, hogy a 4. századi nyugati liturgiáinak atyáit, Szent Ambrust, Szent Ágostont, Ruszpei Fulgenciuszt, Nagy Szent Gergelyt és a többieket hallgattuk, tanításukat elemeztük, és így elérkeztünk a Kora Középkor című fejezethez. Most tehát nézzük a Kora Középkor gyakorlatát, a római liturgia bevezetését Galliában, a mise magyarázatokat, a valóságos jelenlétről szóló vitákat, amíg el nem jutunk a 14. század elejére a skolasztikához. Nézzük a korai középkort. A középkor első századaiban az eukarisztia teológusait úgy látszik, ki elégítette az egyház atyáktól örökölt tanítás átgondolása. Annál nagyobb érdeklődés és figyelem összpontosult a liturgia gyakorlati oldalára és az istentisztelet formájára. Ebben az időben ért véget a liturgiák fejlődése, és mindegyik fokozatosan fölvette végleges, határozott, minden mástól különböző alakját. Már láttuk-e folyamat eredményét a mise középső részére vonatkozólag? A római liturgiában a papnak a liturgikus év különféle ünnepeire szóló imái először többféle kísérleti alakba jelenkeztek. Ezek a Leó és Gelázius féle szertartáskönyvekben maradtak ránk. Végül határozott formákban szinte megmerevettek Nagy Szent Gergely alatt a Sacramentarium Gregorianumban. Majd a 7. században az olvasmányok is megszabott rendbe sorakoztak, az evangéliumi olvasmányok sora, más néven a lekcionáré, a leckék könyve, ugyanígy a változatos antifónák, az antifónák könyve. A 7. század végétől kezdve pedig az Ordines Romani a római ritus szertartásainak előírása lett a bonyolultabb, ünnepélyesebb szertartások szabálya. A galtípusú liturgiáknál még mozgalmasabb, bár kevésbé rendezett fejlődést figyelhetünk meg. A legjobb állapotban ránk maradt emlékek a spanyol liturgiából nagy bőségét nyújtják a mindig frissen fogalmazott miseimáknak. Megvannak bennük a lényeges dogmatikai gondolatok, de kifejezés módjuk általában azt a benyomást kelti, hogy egyre silányabbak. Más liturgiától eltérően itt ködös formátlanság foglalta el azoknak az éles, tiszta eszméknek a helyét, amelyeknek hatását módunkban volt tanulmányozni a mise középső részének létrehozásában. Most nézzük a római liturgia bevezetését Galliába. Galliában ezt a dekadenciát még csak növelte az egyházi központ hiánya. Ezért a 7. századi és későbbi Gallia és Galliának állapota arra késztette a püspököket és a kolostorokat, hogy mindinkább a jól elrendezett római liturgiából vegyék át vezérelveiket, sőt, római szövegeket vegyenek át. Végül is Pipin király és Nagy Károly császár törvényesítette ezt a helyzetet, elrendelve, hogy területükön vezessék be római liturgiát. A Sacramentarium Gregorianum, amelyet Nagy Károly Aachenban mintaként behozott, az új rend alapja lett. Ennek kialakításában a császár fő tanácsadója az angol Alcuin volt, aki 804-ben halt meg. És mint korának reprezentatív embere, ő a legjobb tanú az ügyek állására a 8. század végén. Ahol teológiai írásaiban az eukarisztiára kerül a sor, egyszerűen a hagyományos teológiához folyamodott. Főleg Ágoston és Aranyszájú János szavait idézte. Mint a héber levélben is írt kommentárjában azt mondja, Krisztust nem áldozzák fel újból, amikor a misét felajánljuk, azért ajánljuk fel, hogy megemlékezzünk haláláról. De találhatunk újabb hangsúlyt is Alcuinban. Ő kiemelte, hogy a kereszt áldozat azért hatékony, mert valóban megjelenik ebben a felajánlásban. Ezért állított össze ő maga is egy sor fogadalmi misét. A hit egyes titkairól, amint ezeket a korabeli vallásosság is értelmezte, úgy, mint a Szent Háromságról, a Szent Keresztről, vagy Szűz Máriáról vett votívmiséket. Votívmiséi mindenek előtt a lelki harc eszméjét domborítják ki, vagy közbenjárást tartalmaznak élőkért és holtakért. Ahol a Rómából kölcsönzött szakramentáriumban űr volt, tehát hiány volt, Alcuin lehetőleg megfelelő római anyaggal töltötte azt ki. És így állította össze az úgynevezett alcuini kiegészítést, függeléket, de nem csupán fogadalmi miséiben árult el új szellemet, hanem abban a jelentős változtatásban is, amelyet magában a római kánonban engedett meg magának. Az élőkről való megemlékezés eddig csak azokról beszélt, akik felajánlják neked a dicséretnek ezt az áldozatát. Latinul, qui tibi offerunt hoc sacrificium laudis. Alcuin új változatában pedig ez elé beszúrja, akikért felajánljuk. Pro quibus tibi offerimus. Ezek a szavak megváltozott nézőpontról tanúskodnak, legalábbis annyiban, hogy a pap szerepét kifejezetten megkülönböztetik a közösségétől. Nem ez az egyedi változás, amelyet a római liturgia a 9. század során az észak-európai országok új légkörében átment. A változások részben együtt jártak a latin nyelvhez való ragaszkodással. Mint hogy ugyanis időközben kifejlődtek a nemzeti nyelvek, és a latint még a román nyelvű népek sem értették már meg, a liturgia szükségképpen lényegében a papság monopóliumává vált. Egészben véve a hívek továbbadták a hagyományos szövegeket, de kiegészítették olyan imákkal, amelyeket a celebráló pap egyedül vagy csendben mondott el a mise elején, az áldozati adományok előkészítésekor, vagy az áldozás előtt, vagy a mise végén. Másfelől a külső szertartások annál gazdagabbá váltak, új érzékek aláeső, és így a népnek is hozzáférhető elemekben. Ilyenek voltak a pap helyváltoztatása az oltárnál, a tömjénezés megállapított előírás szerint, a halk vagy a hangos recitálás váltakozása, más szóval, amit Szent Izidor mondott az oráció szextáról, azt most átvitték a római misére. Mint fentebb láttuk, a Sanctussal kezdődő részt a lényegi szent cselekménynek tartották. Konformáció sacramenti. A szent cselekmény helyének, és ezt a csendes imádkozás jelezte a szent titkok kellős közepén. Az oltári szentség még másképpen is fokozott tiszteletbe részesült. Ez időtájt kezdték használni a kovásztalan kenyeret, ebben a légkörben a távoleső nyelv használatát is nyilvánvalóan inkább nyereségnek, mint veszteségnek tekintették, hisz, mint egy fátyolt vont a titkokra. Most nézzük a mise magyarázatok fejezetét. A karoling reneszánsz idején mégsem hiányzott az igyekezet, hogy a liturgiából való részvételre bátorítsák a népeket. Különböző mise magyarázatokat, latinul Expositione Smith-ét jelentettek meg, bár természetesen legtöbbjük nem ment túl a miseimák puszta parafrázisán. Főleg a papot akarták ezek segíteni, a mise jobb megértésében, de a nép oktatására is szánták. És az világosan látszik a kommentárokban. Ezek a kommentárok tulajdonképpen elárulják, hogy csupán hangosan mondott imákat magyarázzák ezekkel a mise magyarázatokkal, átugorva a kánont, ezt akkor csendben mondták, és az Úr imájával kezdték újra. Metzi Amalarius, aki 850-ben halt meg, radikális módon próbált megfelelni a változtatott helyzetnek és az új szemléletnek. Erre a gall liturgia hagyományai és a kelet befolyása ihlették. Abból a föltételezésből indult ki, hogy mindaz, amit a misében láthatunk és hallhatunk, föltétlenül mélyebb jelentést tartalmaz. Ezt a jelentést próbálta megtalálni a hagyományokban, amennyiben még elérhetők voltak. Ahol a hagyomány hiányzott, ő maga értelmezte a dolgokat úgy, hogy valami mást mondanak, valami épületeset. És amikor Alcuinhoz hasonlóan rájött, hogy a mise mindenek fölött Krisztus megváltó szenvedésének emlékezete, latinul recordatio, úgy vette, hogy minden egyes része alatt főként az Úr életébe és szenvedéseibe kell elmerülnünk. Így a mise az introitussal kezdődött, amelyben a proféták kórusa hirdeti Krisztus eljövetelét, és a glóriával, az angyalok énekével Krisztus születésekor. Befejezése pedig az az áldás, amelyet Krisztus mennybe menetele előtt adott, ahogy megáldotta az apostolokat. Ebben a visszatekintő allegorizálásban jó néhány erőltetett és túlságosan messze menő értelmezés is akadt, de meg kell engednünk, hogy megragadta az alapítás lényegét, vagyis az Úr emlékezetét. Persze nagyon felületes és külsőséges módon, ami aztán éles bírálatot is váltott ki később. Amalarius fő ellenfele a Leoni Florus diákonus volt, aki maga is írt 835 körül egy mise magyarázatot. Ez szerkezetileg teljesen Szent Ágoston alakzataira épült. Abból az alapelvből indult ki, hogy Jézus a misében halálának titkát nyújtja nekünk, hogy hozzáférhetővé tegye érdemeit és azok hatékonyságát. Amalarius a mise liturgikus szerkezetének minden egyes részletében titkokat látott, amelyek Jézus életének valamilyen oldalára, vagy akár az Ószövetség egyes részleteire, vagy valamilyen ezeken kívül álló dolgokra emlékeztetnek. Florus szilárdan ragaszkodott az egyetlen misztériumhoz, amely nem csupán emlékeztet Isten üdvözítő tervére, hanem magába is foglalja azt. Florusnak a mise nem csupán színjáték, amelyben a hívek csak mint nézők vesznek részt. Ő, mint a régebbi hagyomány is, az egyház, tehát a hívők összessége, közös cselekménynek tartja, és mindenek fölött az összegyűlt közösség cselekményének tartja a Szent Misét. Mert amit a pap szolgáltából végbe visz, azt általánosságban az összes hívő viszi végbe. Igaz, Amalarius tanítását a Quercy-ben tartott szinóduson 838-ban elítélték, de a következő századok alatt a liturgikus teológia mégis az ő irányvonalát folytatta, és nem Florusét. A következő téma vita a valóságos jelenlétről. Az Úr emlékezete mellett, amelyet Amalarius műve különösen hangsúlyozott, a felajánlás, latinul obláció is erősen előtérbe került ebben az időben. Az idáig mondottakból látszik, hogy ezt az oblációt mindenek előtt a konszekrációba látták. A pap sajátos tevékenységében, aki végrehajtja az eukarisztikus színek átalakítását. Persze, Krisztus erejével és szavaival. Ezután a 9. század legelső eukarisztikus művével, amelyet Pascalius Radbert apár, kinek 860 táján írt, értekezés az Úr testéről és véréről címmel, megkezdődött a hosszúra nyúló vita az átváltoztatás hatásáról. És ez csak akkor csillapult le, amikor 1050 és 1079 között egy sor szinoduson elítélték a tóri Berengárius tanait. A vita nem pontosan arról folyt, hogy mi történik a misében, inkább a hatásáról, vagyis az Úr valóságos szentségi jelenlétéről. Az volt a kérdés, vajon Krisztus valóságos történelmi teste van jelene az Eukarisztiában, vagy a kenyér és a bor csak ennek szimbóluma, jelképe, Isten bizonyos mértékű erejével ellátva. Ez utóbbit tartotta már Radbert első ellenfele Ratramus szerzetes is, aki 868-ban halt meg, Ágoston nyilatkozatainak eltorzított értelmezése alapján. Ratramus elmélete legbensőbb tartalmától fosztotta volna meg így a misét. Természetesen így is kapcsolatba hozhat Krisztussal, de a hatása ekkor nem különböznék a keresztségtől. A szentáldozásnak, mint Elfrik apát, aki 1020 táján halt meg, mondja, ilyen formán nem lenne más jelentősége, mint a pusztai mannának, vagy a sziklából fakadó víznek. Berengárius levonta a természetes következtetést ebből a gondolatsorból, és a Szent Mise áldozatot ugyanarra a szintre süllyesztette, mint az ószövetségi áldozatok. A miséről szóló értekezés szerint latinul de sacratino. A különbség csak ennyi, az ószövetségi áldozatok a jövő hírnökei voltak, az új szövetségé pedig eleven emlékeztető jelképes formában, valami már létezőre emlékező. Az eukarisztikus titkoknak ilyen lebecsülése ellen már Radbert is tiltakozik. Csatlakozva az egyház hagyományos hitéhez, és különböztetve jelkép és valóság között, a konszekrációt már nem csupán olynak tekintette, hogy valami magasabb erőt közlünk a kenyérrel és a borral, mint adományokkal, hanem mint az Úr testéről és véréről szóló értekezésében írja, inkább a teremtéssel, vagy a megtestesüléssel kell összehasonlítani. Ami ekkor megjelenik, az nem csupán Krisztus természetes Máriától született teste. Radbert igen erőteljes kifejezéseket használ, hogy kifejezésre juttassa a Szent Mise áldozat és a kereszt áldozat azonosságát. Azt mondja, Krisztus újból szenved, szenvedése megismétlődik, valóságos feláldozásban megöletett, bár halál nélkül és újabb megváltás nélkül. Nem meglepő, hogy nála is ismét fölmerül Germanus expozíciójának keleti eredetű legendája az oltáron feláldozott gyermekről. És most nézzük a feláldozás megújulását. Az eukarisztia teológiára vonatkozó vita utánikor egy érdekes jellemzővel bírt. Nagy biztonsággal állítják, hogy a konszekráció a mise döntő eseménye, a mise pedig áldozat, viszont bizonytalanok abban a kérdésben, hogyan történik ez. Két kifejezést használnak, az oblációt és az immolációt. Obláció a felajánlás, immoláció a leölés. Néha szinonímaként használják, máskor az utóbbit Radbert értelmezésében, tehát kiemelve a feláldozást és a megölést, amely végbe ment a kereszten, és amelynek az oltáron is meg kell történnie, bár természetesen vértelenül. A nép látni kívánta ezt a misében, ezt az újra megjelenő áldozatot. A két szín alatti elválasztás, a kenyér és a bor színe, senkinek sem pótolta ezt, mert abban sokkal inkább az áldozó ételét és italát látták. Még később is így volt, például a Corpus Christi himnuszban. Azt olvassuk, hogy táplálja az egész kettős természetű embert. Így a feláldozás megújulását a kenyértörésben találták meg. Vagy pedig a kenyértörésben és a közvetlenül rákövetkező áldozásban. Hiszen ott Jézust megrágjuk, az ő testét, megrágjuk fogunkkal, és a vér a hívők szájába csordul. Máskor azonban, amikor a Szentostját a hívők kezébe helyezik, ekkor gondolják a feláldozás megújítását. De különösen a konszekrációt követő egész részbe találták meg az újra megjelenítést. Mialatt a pap kiterjesztett karral imádkozik a keresztre feszített módjára, és azután a szuplicesz imára mélyen meghajlik, ami a halált jelképezi, ne lepjen meg bennünket, hogy a nép még a mise szertartásaiban is kisebb változtatásokat próbált bevezetni a passióról való elmélkedésük dramatizálására. Ilyen volt a meghajlás a holtakról való megemlékezés végén, és az öt keresztjel Krisztus öt szent sebének emlékezetére a végső doxológia alatt. A liturgia tanulmányozói mindenek előtt a szuplicesz imára irányították a figyelmünket, amelyben azt kérjük, hogy áldozatunk jusson a mennyei oltárra. Amint azt Remigius írja, aki 980 halt meg, az egyik mise magyarázatában mondja, az Úrnak az átváltozáskor megjelenő teste ezen a ponton egyesül megdicsőült testével. Vagy mint később Szellai Izsák írja, aki 1169-ben halt meg, és kifejti ugyanezt a gondolatot a mise felajánlásáról írt levelében, miután a kenyeret és a bort felajánlottuk az égő áldozat oltárán, és az Úr testét meg vérét az arany tömjén oltáron, áldozatunkat angyal keze viszi fel, és egyesül a megdicsérült Krisztussal az égben. De mit jelent a konszekráció, mint emlékeztető áldozat? Mások észrevették, hogy az ilyen okoskodás túlságosan messze rugaszkodik a valóságtól, és azt az eszmét emelték ki, hogy a konszekrációval az áldozat beteljesedik. Illetve a konszekrációval az áldozat teljesedik be. Az az áldozat, amelyről beszélünk. Mert ezzel a szóval az egész áldozatot bemutatjuk és megszenteljük, ahogy a latin mondja, hac enim voce totum, sacrificium immolatur et sanctificatur. Amint Segni Bruno 1123-ban kijelenti a Leviták könyvéről szóló magyarázatában, a konszekráció a döntő mozzanat, bár az immoláció jelképes megújulása túl terjedhet az átváltoztatás pillanatán. A figyelem tehát évszázadokig arra összpontosult, mikor és hogyan jelenik meg először a szentségben az Úr. Ez a fejlődés akkor ért véget, amikor 1200 körül az így tisztázódott eszmék kezdtek kifejezésre jutni magában a mise szertartásaiban is. Ennek megfelelően szokássá, vagy éppen szabályjá vált a szentostya fölemelése, az eleváció, az átváltoztatás szavaira, vagy közvetlenül az átváltoztatás szavai után azért, hogy a hívek tisztelhessék. A karoling korszak eukarisztikus elmékeléseinek forrása a Szentírás, és néhány elég korlátolt számú szentatya szöveg, például Ágoston, Nagy Szent Gergely, Ambrus neve alatt, vagy Aranyszájú Szent János. A későbbi századok egészen a skolasztika kezdetéig az eukarisztikus vita alapszövegeit, amennyiben ezek túlterjedtek a szentségi jelenlét módján, bőven merítették Ágostonból is, akinek eszméi akkoriban elevenedtek föl. Petrus Venerabilis Cluny apát, aki 1756-ban halt meg, a Petrobrosianus eretnekség ellen az eukarisztia védelmére kelt. Ellenük írt traktusában fölelevenítette az egyházdoktorok félig elfelejtett alapgondolatait. azt hangsúlyozta, minden áldozat értelme abban áll, hogy elismerjük Istent mindeneknek kezdetének és végének, és alávetjük magunkat akaratának. A külső szertartások szerepe csak az, hogy kifejezzék a belső érzelmet. Mikor azt mondjuk, hogy Krisztus feláldozta magát, vagy felajánlotta önmagát, még ezt is úgy értjük, hogy szabadon, saját jó szántából adta oda életét. Krügy nagyapátja megvizsgálta az immoláció fogalmát is. Idáig majdnem mindig úgy tették fel a kérdést, mennyiben valósul meg ez a feláldozás a misében. Péter viszont félérthetetlenül kifejezte és kijelentette, hogy amikor az immolárit hirdetjük Krisztusról, ez egyszerűen azt jelenti, a kenyértörés, a szétosztás, a megevés és a többi különféle jel újból jelen valóvá teszi halálát. Ezzel, mondja az apát, az Úr halálát hirdetjük, Pál apostol parancsának megfelelően. Továbbá jelentős lépés lett az eszmék tisztázódása felé Petrus Lombardus, aki 1164-ben halt meg és írt. A kormás teológusai, például Szent Viktor Hugo is, szenteltek egy-egy értekezést az eukarisztiának, és hozzájuk hasonlóan Péter is csak futólag foglalkozik ebben magával, a misével. De itt legalább bennfoglalt utalást találunk az obláció, tehát a felajánlás, és az immoláció, a leölés különbségére. A szentenciák mestere arról beszél, amit a pap felajánl és átváltoztat. Quod offerátur et consecrátur a sacerdote. És kijelenti, hogy ez az igazi áldozat és szent feláldozás emlékezete és újbóli megjelenítése. Azi az áldozati, amelyet Krisztus teljesített be a kereszten. Ha tehát a misét tágabb értelemben és az általános nyelvhasználatnak megfelelően szakrifícium mellett immolációnak is hívták, ezen tulajdonképpen felajánlást értettek, oblációt, Petrus Lombardusnak nincs kifogása az ellen, az elgondolás ellen, hogy a közvetlenül az Agnus Dei előtt helyet foglaló kenyértörésben Krisztus szenvedésének és halálának megjelenítését láthatjuk. De hangoztatja, hogy az áldozat beteljesül már a konszekrációban. Valóban így különböztet harmadik incepápa is a miséről írt értekezésében, a kánon szavai elsősorban a konszekrációra vonatkoznak, a kenyértörés mozdulata pedig a szenvedés történetére. És ez közvetlenül eljuttat bennünket a skolasztika korába, a skolasztika korának kezdetéig, amely már a következő rész tartalma lesz és témája, ahol a skolasztika virágkorától egészen a reformációig megyünk. Kedves testvéreim, köszönöm, hogy hallgattatok. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Et laudamus Domine.
Mária Rádió.